Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion és Edge 30 Ultra néven jelentettek be új Motorola telefonokat Milánóban a közelmúltban, és mi is ott voltunk ezen a bejelentésen, szóval rögtön ki is tudtuk próbálni az eszközöket, sőt olyannyira ki tudtuk próbálni, hogy a Neo és a Fusion már nálunk van, és már el is kezdtük tesztelni ezeket, tehát meglehetősen sok mindent el lehet róluk mondani. Onnan érdemes kezdeni a történetet, hogy ugye van ez a márka, hogy Motorola, ami talán a legrégebbi mobiltelefonos, vagy hát most már mondhatjuk, hogy okostelefonos márka a világon, hiszen ugye az első mobiltelefont is a Motorola készítette, legalábbis azt, ami aztán kereskedelmi forgalomba is került. Ez egy amerikai márka volt annak idején, ami elég sokáig nagyon jól prosperált, de amikor az okostelefonos éra beköszöntött, akkor a Motorola valahogy nem tudta fölvenni a fordulatszámot, és számos nehézséggel szembesült, és ugye a Motorola, mint cég, az rengeteg egyéb dologban is benne van, mindenféle távközlési megoldást gyártanak, hálózati és ultra rövid hullámú megoldásokat is, tehát, hogy ők egy nagy konglomerátum, de a mobilos részlegük hát nem ment túlságosan jól. Úgyhogy hoztak egy döntést, és az egész Motorola Mobility üzletágat eladták a Google-nek. A Google-nél pedig ugye arra számított mindenki, hogy a Google arra fogja használni a Motorola-t, hogy majd azokat a referencia készülékeket, amiket évről évre kiad, és ugye korábban Nexus, most Pixel néven mennek a piacra, hogy majd a Motorola fogja ezeket gyártani, vagy az is lehet, hogy a Motorola brand alatt fognak olyan telefonokat gyártani, amelyeken vegytiszta Android van, és mindig a legfrissebb szoftver, de annak ellenére, hogy ezek voltak a várakozások, nem így történt, hanem a Google is azt mondta, hogy neki igazából nincs erre szüksége, viszont levette a szabadalmakat a márkáról, tehát azokat a patenteket, amik együtt jártak a Motorola névvel és brenddel, azokat megtartotta magának, és a puszta márka nevet tovább értékesítette, a vevő pedig a kínai Lenovo, amely azóta is a Motorola márkanév birtokosa. Na most a Lenovo-ról ugye sokan tudják, hogy övék már az IBM-nek és a notebook üzletága, és egyébként saját név alatt is nagyon sok táblagépet és notebookot és egyéb hardveres perifériát és alkatrészt gyártanak, de a Motorola-val az volt a tervük, hogy az lesz a mobil gyártásuknak az alappillére, ami azért volt egy picit nehézkes, mert a Lenovo addigra már számos különböző telefont is készített, szóval egy picit olyan volt, hogy mintha redundáns lenne a történet. És ezért nem is igazán tudtak mit kezdeni a márkával, tehát voltak olyan időszakok, amikor azt mondták, hogy jó, Európában Motorola lesz, máshol Lenovo néven lesz ugyanaz a telefon, akkor azt mondták, hogy nem, csináljunk inkább egy saját külön márka identitást ennek a márkának, és akkor az volt a neve, hogy Moto by Lenovo, az sem működött, akkor kitalálták, hogy csinálnak valami nagyon különlegeset, és olyan egyféle méretű telefonokat terveztek, amiknek a hátlapjára különböző extra tartozékokat lehetett fölrakni, mint mondjuk egy hangfal, vagy egy speciális kamera, de sajnos ez sem jött be, de az elmúlt pár évben úgy néz ki, hogy végre megtalálta a helyét a Motorola, a Lenovo égiszén belül is, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogyha egy kicsit távolabbról nézzük, hogy nagyon hasonló dolgokat csinál, mint a Nokia. Vagyis megbízható, barátságos, felhasználóbarát és egyszerű telefonokról van szó, amelyeken majdnem gyári Android van, mindig kapnak frissítéseket, és megpróbálnak egy széles portfóliót kínálni, ami az egészen a belépő szintől a csúcs kategóriáig terjed, de mindegyik olyan eléggé megkülönböztethető, és olyan meglehetősen motorolás. És ez zajlik most már évek óta, hogy jönnek évről évre az új Motorola készülékek, és nincs bennük meglepetés, de meglehetősen minőségi alkatrészéből dolgoznak, tehát jó beszállítókat válogatnak, mint amilyen a Samsung vagy a Sony. Ezek jól össze vannak szerelve, és aztán mennek is a piacra. Na most a Magyarországon elvileg a Motorola jelen van hivatalosan, legalábbis van egy disztribútor, de egyrészt a portfólió eddig inkább a korábbi modellekből tevődött össze, másrészt pedig hát ez a jelenlét ez meglehetősen marginális volt olyan szempontból, hogy ugyan meg lehetett vásárolni ezeket a készülékeket, de sem hirdetést, sem egyéb aktivitást nem mutatott itthon a márka, és ez úgy néz ki, hogy most változni fog, mert hogy ugye Milánó valóban megvoltak a bejelentések. Na most az Edge 30 széria az ugye nem új a Motorola-nál, már normál Edge 30 egy ideje van, de az, hogy csinálta belőle Neo, meg Fusion, meg Ultra néven egy-egy extra modell változatot, ez mindenképpen azt jelzi, hogy erősödnek ebben a régióban, és mindenik készüléknek van egy érdekessége. Én azt mondanám, hogy kezdjük a legdurvább modelltől, amely az Edge 30 Ultra, ami ugye egy abszolút csúcsmodell, Snapdragon 8 Plus Gen 1-es chipsettel, óriási kijelzővel, amely 144 Hz-es képfrissítésre képes AMOLED, van benne bőségesen elég háttértár és memória, és ami ennél talán a legfontosabb, vagy ami alapvetően a hívó szava ennek a telefonnak, hogy ez a világ első olyan készüléke, amiben 200 megapixeles hátlapi kamerát raktak. Ez a hátlapi szenzor, ez egy Samsung szenzor egyébként, a Samsung fejlesztette ki, de a Motorola az első olyan gyártó, illetve cég, amely be is teszi egy olyan telefon, amit piacra is dob, és ezzel hirdetik a készüléket, hogy 200 megapixeles a szenzor. Na most ezzel van pár probléma, legelőször is az, hogy ezt már sokszor elmondtuk itt a szenzorban, hogy a szenzorméret az sokkal fontosabb, mint a megapixel szám. Tehát az, hogy rá van írva egy telefonra, hogy 48, 64, 108 vagy 200 megapixeles kamera, az relatív mindegy olyan szempontból, hogy aztán a fotóknak a képminősége milyen lesz, amiket tudunk vele lőni. Mert nem az a lényeg, hogy hány megapixeles, az alapvetően csak az határozza meg, hogy mekkora helyet foglal, és milyen nagy méretű a kép, de ettől még az lehet szörnyűségesen rossz, hanem sokkal inkább fontos az, hogy mekkora szenzor van a kép, vagy az optika mögött, ami ugye felfogja a fényt, és amiből aztán információkat generál, és aztán utána ennél is talán egy fokkal fontosabb, hogy milyen algoritmus van a szenzor mögött, amely algoritmus ugye a rendelkezésre álló információk alapján végeredményben összeállítja a képet, és abból lesz egy JPG felbontású, mindenhova továbbküldhető, visszanézhető és lementhető állományunk. Tehát a megapixel számít majdnem, hogy mindegy. Egyébként ez a szenzor relatív méretes, tehát nem ez a legnagyobb szenzor a mobilpiacon, de úgy egy nagy szenzor, szóval valószínűleg nem lesznek rossz a felvételek, de a Motorola is azt fogja csinálni, mint minden más gyártó, hogy ugyan lehet vele 200 megapixeles képet csinálni, de az valószínűleg nem lesz túl jó, hanem azt fogják javasolni, hogy legyen inkább az a kép 50 megapixeles, és akkor 4 képpontot vonnak össze egyé, vagy legyen 12,5 megapixeles, amikor 8 képpontból csinálnak egy pixelt, és azok a képek valószínűleg sokkal jobbak, mint hogyha mi magunk állnánk neki annak, hogy a 200 megapixeles fotót lekicsinyítsük akkora méretre, hogy az már kezelhető legyen. Már csak azért is, mert egy 200 megapixeles felvétel az nagy tárhelyet foglal, szóval nem feltétlenül érdemes vele szórakozni, ráadásul a 200 megapixeles felvételet dolgozni is nehezebb, vagyis a telefonnak is több idő kell, mire lementi azt a képet, ugye utána több idő kell, mire átmásoljuk valahova szintén ugyanezt a fotót, és aztán, hogy ha van olyan erős számítógépünk, amely 200 megapixeles képpel fotószerkesztési feladatokra alkalmas, akkor még azzal is szórakozhatunk egy kicsit. Tehát a 200 megapixel az marketing, az csak annak szól, hogy az óriás plakátra rá lehessen írni, hogy azzal lehessen hirdetni a telefont. Nem az a lényeg, hanem majd a képminőség lesz az. Van kétszeres optikai zoomunk is egy másik lencsével, és van ultraszéles kameránk is, ami autofókuszos, tehát makróra is alkalmas, és a normál kamera mögött pedig van optikai stabilizáció, ami ugye a videózás szempontjából fontos. Nyilván tud 8K-ba rögzíteni, relatív kihasználatlan funkciója ez a telefonoknak, de ha 4K 30fps-ben jó videókat csinál, akkor már megérte az egész. Szóval ez az Ultra, nyilván ez lesz a legdrágább az egész felhozatalból. A következő lépcsőt jelenti a Motorola 30 Fusion, ami egy olyan szempontból érdekes telefon, hogy megpróbálták olyan szinten visszavágni egy csúcsmodell tudását, hogy az ne okozzon különösebb kényelmetlenséget, tehát relatív kevés kompromisszumot kelljen kötni. És a Motorola 30 Fusion ezt elég jól csinálja, mert egyrészt belerakták a tavalyi csúcsprocesszort, ami ugye a Snapdragon 888 Plus, ami nem volt egy rossz chipset, és hát a mai napig teljesen versenyképes bármivel. Másrészt pedig itt csak 50 megapixeles kameránk van, és az ultraszéles modul is csökkentett felbontással üzemel, és nincsen telés lencsénk, tehát nem tudunk zoomolni, csak digitálisan. De ez a telefon, Már 68 wattos töltővel jön, 4000 néhány száz milliamper órás akkumulátorral, letisztult Android felülettel, számos jópofa extrával, és lekanyarított kijelzővel, ami hát sokaknak egy ilyen vízválasztó, mert azt szokták mondani a felhasználók, hogy jó, hát jól néz ki, hogy a kijelző széle rákanyarodik az oldalélekre, ez tényleg nagyon menő, csak hát az a gond, hogy hogyan teszek rá kijelzővédő fóliát, mert az ugye ott hajlamos felkunkorodni, szóval nem mindenkinek fog ezt tetszeni, de a Motorola azt mondta, hogy legyen ez lekanyarított, és ez arra jó, hogy amikor a kijelzővel lefelé fekszik a telefon valahol az asztalon, és jön egy értesítés, akkor a kijelző széleit kapcsolja fel, mint egy értesítési fényként a készülék, és ezt akkor is lehet látni, hogyha a telefon ugye kijelzővel lefelé fordítva fekszik valahol. A teljesen letisztult Android van rajta, ugye a 12-es verzió, van egy pár ilyen extra trükk, hogy mit a hátlap kobogtatásával lehet funkciókat indítani, vagy az a jó pofasság, hogyha megrázzuk a készüléket, bekapcsol az akkumulátor, és szintén egy megrázással ezt ki is lehet kapcsolni. Mindenféle ilyen gesztus vezérlési apróságokat beleöntöttek ebbe a szoftverbe, de úgy tényleg nem nyúltak magának az Android rendszernek a logikájához és a kinézetéhez, de ettől még ez egy elég jó kezelhető, ilyen nagyon barátságos kezelőfelület. Rengeteg ikon set van hozzá, meg különböző témák, szuper háttérképek, nagyon jó az Always On kijelzője, az is nagyon látványos, jó pofák a widgetek, amiket ki lehet rakni a főkijelzőre, tehát ilyen picit nyúlogattak bele a rendszerbe itt-ott, de az összkép az egy tényleg egy ilyen nagyon kedves felület lett, amit tényleg jó használni. Úgyhogy ezt tudja a Motorola Edge 30 Fusion, egy picit csökkentett teljesítménnyel, egy picit gyengébb kamerákkal, de azért nagyjából a nagy átlagnak bőven megfelel az a tudás, amit ez a készülék nyújtani képes. Stereo hangszóró, Dolby, tehát mindenféle van, amire szükségünk lehet. Egyedül a vezeték nélküli töltés hiányzik belőle, ami egy picit fájó pont, viszont cserébe ez a készülék, ez bár szemből elég nagynak tűnik, de egy nagyon vékony telefon és egy kifejezetten könnyű modell, úgyhogy az Edge 30 Fusionnek ezek az előnyei, és hát nyilván jóval kedvezőbb áron van, mint az Edge 30 Ultra, ami ugye az abszolút csúcsmodell. És akkor van egy simán középkategóriás telefonjuk, ennek az a neve, hogy Edge 30 Neo, ebben a Snapdragon 695-ös chipset van, ugye 5G-s chipset, hát nem mondom, hogy ez a legfrissebb eresztés, de már legalább 5G-s. Itt is egy korrekt kijelzőt kapunk, de azért lehet érezni, hogy ez nem egy erőgép, azért vannak aprócska döccenések a menüben, amikor az ember használja, de úgy nagy általánosságban azért nincs vele probléma. Viszont ez egy kifejezetten kompaktnak számító telefon a jelenlegi tepsik mezőnyében. Nem olyan kicsi, mint az iPhone, pláne nem olyan kicsi, mint az iPhone mini, nem olyan kicsi, mint az Asusnak a Zenfone 9-ese, hanem mondjuk, hogy körülbelül a Xiaomi 12X-nek a szintjén van, tehát pár éve meg azt mondtuk volna róla, hogy normál méretű, most már azt mondjuk, hogy kompakt, ami nem csak azért kompakt, mert ugye szemből csak 6,5 incses a kijelző, hanem azért is, mert ez is nagyon vékony és légies. Ebben már egy 64 megapixeles quad-bayer szenzor van hátul, egy viszonylag középszerű ultraszéles megoldással, de a legfrissebb op-rendszer ezen is rajta van, és ami különlegessége a telefonnak, az, hogy van benne optikai stabilizáció, ez ugye nem szokott lenni ebben a kategóriában, másrészt pedig, ami még szintén különlegessége a telefonnak, hogy van hátlap mögött vezeték nélküli töltési lehetőség, amivel hát talán az idei készülékek között a legolcsóbb olyan telefon, amiben van wireless charging, ez általában a drágább eszközöknek a kiváltsága. És amit a Motorola még kitalált a témában, hogy azt mondta, hogy csináljunk valami extrát, és összeszervezkedtek a Pantonnal, amely ugye a francia színakadémia, ha így tetszik, tehát egy olyan intézet, ami ugye a különböző színekért felelős, azokat tanulmányozza, és meghatároz bizonyos trendeket, illetve figyeli is trendeket, és a 2022-es év színe a Pantone szerint a Very Peri nevű szín, ami valószínűleg, ha így elmondom, akkor senkinek nem mond semmit, ami teljesen normális, nekem sem mond az égvilágon semmit, akkor mond valamit, hogyha látjuk is, hogy ez milyen színű, és ez egy ilyen nagyon erős lila árnyalat, és hogy szerintük ez a 2022-es év színe, ezért aztán a Motorola Edge 30 Neo ebben a színben is kapható lesz, de még kitaláltak négy árnyalatot, amit a Pantone hitelesített, és ezeket csak a Motorola tudja használni, és biztos, hogy nagyon jól el vannak találva, és ez az együttműködés, ez azt is jelzi, hogy az Edge 30 Neo az inkább egy ilyen divat telefon, mint sem egy kifejezetten komolyan vehető, nagyon erős specifikációkkal rendelkező felső középkategóriás készülék, ami nem baj, tehát kellene kéjenek a piacra, sőt, hát alapvetően ebből a kategóriából adják el a legtöbbet a világszerte, de főleg Európában, és éppen ezért nehéz ebből a mezőnyből kitűnni. Tehát amikor ilyen középkategóriás telefonokat nézeket az ember, akkor fel fognak jönni a Samsung, meg a Huawei, meg a Xiaomi, meg a Honor, meg az Oppo, meg az összes többi gyártónak a termékei, mindegyik igyekszik valami extrát belecsempészni az eszközbe. Az Oppo az ugye abban azt csinálja, hogy a kameragyűrűket ledesíti el, hogy azok világítsanak. A Samsungnál ugye rámennek arra, hogy milyen jó az ökoszisztéma. A Xiaomi-nál próbálnak még mindig az árérték arányjal dolgozni. És akkor jön a Motorola az Edge 30 Neo-val, és azt mondja, hogy jó, mi pedig azt találtuk ki, hogy itt van ez a jópofa készülék optikai stabilizációval és vezeték nélküli töltéssel egyébként, azoknak, akik ugye a technikai igényességekre fogékonyak, de az átlagember számára pedig ezek a nagyon izgalmas színek vannak, amikhez mi ugye szakértő segítséget is hívtunk, és ezért hiszünk abban, hogy akik fogékonyak a divatra, és fontos nekik a szín, vagy az, hogy a készülékük ne csak szürke, meg fehér, meg fekete legyen, akkor nekik itt vannak a Motorola Edge 30 Neo telefonok, amik négy árnyalatban is elérhetőek, és ezek az árnyalatok mind nagyon át vannak gondolva. Úgyhogy ez a filozófia van az Edge 30 Neo mögött, ettől még ez nyilván nem lesz egy kiemelkedően extra telefon, de ebben a középkategóriás mezőnyben azért valószínűleg helyt áll. A Fusion a mi megítélésünk szerint jóval izgalmasabb azért, mert ott tényleg olyan, mint egy ilyen fúziós konyha, hogy megpróbálja a legjobb alkatrészeket valahogy úgy összerakni, hogy mégse legyen túlságosan drága, tehát bizonyos kompromisszumokat azért belecsempész itt a dologba. Az Ultra pedig ugye hát a 200 megapixeles kamerájával próbál villogni, hát az már nálunk van teszten, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a gyakorlatban mit fog nyújtani, amikor ténylegesen elmenjünk vele fotózni. Lehet, hogy erről majd a valamelyik következő adásban beszámolunk itt a szenzor keretein belül. Most viszont az első felét a műsornak be kell rekesszük, jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a Nothing Phone 1 nevű termék tesztjével. Maradjanak velünk!